és 32 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz a melegebb.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről, kizárólag magyar zenékkel.
Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
Ha szívem szakadna szét, ha nem lennél, vajon mit tennék? Bármit megtennék, hogy lássalak akármilyen a tét. És bárhova utaznék, nem is baj, ha nem kék az ég. Csak ígérnek, hogy felkeltesz, ha mégis álmodnék.
Lennék az, aki az elején voltam. A telefon helyett a kezedet fogtam.
Az én időm újra, te időd lenne. Követnélek, mondanád merre. Ha te is akarod újra együtt mindent, jobbá tehetnénk.
Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget. Képzeld, mint kicsit jobbá váltunk. Egymásért mindig kiáltunk. Ez volt az álmom, álmodjunk tovább, kérlek.
Olyan idilli volt az álmomban. Egy napra visszaváltoztam. Nem lógtam a neten éveket. Egyedül új részeket. Vittem újra, csak úgy csokrot. Adtál újra első csokot. Ruhák nélkül az ágyon. Miért maradjon csak álom?
Lennék az, aki az elején voltam. A telefon helyett a kezedet fogtam.
Az én időm újra, te időd lenne. Követnélek, mondanád merre. Ha te is akarod újra együtt mindent, jobbá tehetnénk.
Volt egy álmom, és benne látom.
Szeled isteni.
Isteni, isteni,
és a levegőben lehet érezni,
érezni, érezni,
amely szavakkal nem lehet átadni,
átadni, átadni.
És most csak veled akarok ébredni, veled akarok ébredni.
Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget. Képzeld, mint kicsit jobbá váltunk. Egymásért mindig.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi cseppekert megalkotója, gyakorló permakultúrás gazdálkodó, aki hosszú évek óta foglalkozik a víz önellátással, méghozzá csapadék alapú víz önellátással, és azt gondolom, hogy egy ilyen nyár után, amilyen mögöttünk áll, ez a téma különösen aktuális lehet. Hát valószínűleg sokak fejében születik meg a gondolat, vagy az igény, hogy valamit kellene tenni, hogy tudjunk védekezni tulajdonképpen az ilyen vízhiányos nyarakon. Hát üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is üdvözöllek, meg a hallgatókat is üdvözlöm. Igen, így van, amit mondtál, az idei nyár az erősen próbára tesz mindenkit, van, akit jobban.
Ha jól tudom, akkor ti a cseppekertben egyáltalán nem használtok vezetékes vizet, tehát minden csepp víz, amit használtok, az tulajdonképpen a terület területen kerül begyűjtésre, illetve eltárolásra. És ugye az adásban nagyjából ezt fogjuk megnézni, hogy ez hogy néz ki konkrétan, hogyan működik, illetve hogy milyen praktikákkal lehet hasonló módon elkezdeni a vízönellátást, mint ahogy ti csináljátok. Beszéltünk itt akár városról, akár vidékről, talán mindenhol vannak olyan praktikák, amiket lehet alkalmazni, viszont talán az elején kezdjük inkább azzal, hogy beszéljünk egy kicsit arról a dologról, amit úgy hívnak, hogy vízkörforgás. Mit kell erről tudni, és hogyan működik?
A vízkörforgásaink, amit ugye még talán emlékszünk sokan, hogy az általános iskolában még úgy tanították így a nagy vonalakból, ugye, hogy vannak a nagy óceánok, a föld bolygón, azok vizet tartalmaznak, és ez a víz az ugye párolog, hogyha rásüt a nap, fölmelegszik, és akkor ez a pára, ez bevonul a szárazföldek fölé, ott felhő formájában tovább megy, és akkor aztán a felhőből meg kicsapódik, és ez lesz az eső. Tehát ez a nagy logikája a dolgoknak, amiről már akkor is kevesebbet hallottunk, most már szerencsére azért egyre többet szoktunk, azok a kisebb vízkörforgások, amik ilyen regionális szinteken is működnek, ott a regionálisan helyi szinten a növényzethez kapcsolódóan működnek, tehát az alapelv ugyanez, hogy kell pára és kell lecsapódás, viszont ahhoz, hogy le tudjon csapódni, ahhoz szükséges az, hogy legyen zöld felület. És a megborulásnak az egyik legnagyobb oka az, hogy nagyon-nagyon lecsökkentek a zöld felületek, ahol az ember megjelent, ott ugye elkezdte beépíteni a környezetét. Nem csak a házra kell gondolni ilyenkor, hogy háztető, hanem minden, amit most már annyira természetesnek érzünk, hogy nem is gondolunk bele, az összes burkolt felület, a járda, az utak, amiken az autóinkkal járunk, a parkoló, az összes épített közeg, és akkor ehhez sajnos még hozzájön a mezőgazdaság megváltozása is, ugyanis ott is a szántóföldek, azok gyakorlatilag majdnem egy ilyen burkolt felülettel felérnek abban, hogy milyen hatásuk van. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden megváltozott nagyon rövid idő alatt, bolygószinten, és ezért borult föl ez a rendszer.
És ebben van valamiféle visszaút, tehát ismerjük annak a receptjét, hogy hogyan próbáljunk visszafelé táncolni esetleg, és visszabillentjük a helyes kerékvágásba?
Hát vannak tudásaink arról, hogy mi kellene ahhoz, igen, hogy ez jobb legyen, az kellene, hogy az arányokat visszabillentsük, tehát a probléma az mindig az arányokban van, sokkal több zöld, több szintű növényzet, sokkal kevesebb szántó, sokkal kevesebb burkolat, igen.
És ez kis léptékben is tud működni? Ugye mondtad, hogy vannak ilyen kis vízkörök is, tehát hogy nem csak a nagy globális hálózat létezik, hanem vannak ennek lokális elemei is. Hogyha most mi mindent elkezdünk megtenni annak érdekében, tehát mondjuk fákat ültetünk a városokban, mondjuk a tájhasználatváltást kezdünk el, akkor lokálisan ezt vissza tudjuk annyira állítani, hogy annak érezhető hatásai legyenek, vagy ehhez tényleg egy globális változásra lenne szükség?
Amivel ugye az egész zöld mozgalom elindult, a gondolat, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, az nem véletlen. Tehát a sok kicsi az összerakódik nagyba, úgyhogy mindig lokálisan kell gondolkodni és cselekedni, már csak azért is, mert az mentálisan is egy befogadható szint, ugye, tehát ez is fontos, hogy úgy próbáljunk cselekedni, hogy ne azt érezzük, hogy sziszifuszként nyomulunk fölfele, de igen, egyébként a helyi változásoknak nagyon látványos helyi eredményei is tudnak lenni, és erre most már szerencsére azért nagyon sok olyan példa van, amikből nemzetközileg is tudunk meríteni. Kínában, most már Afrikában is, Indiában is olyan beavatkozások vannak, amik tényleg visszahozzák úgymond a vizet a tájba. De ez nem egy varázspálca jelleggel működik, így van. És az, hogy melyik régióban mit lehet elérni, az mindig nagyon egyén, és úgy kell mérlegelni.
Tehát akkor ez nem úgy működik, hogy előzetünk 100 000 fát, és akkor ott hirtelen megjelenik a csapadék.
Akkor nem, igen, tehát nem ennyire egyértelmű, hanem végig kell gondolni, hogy az adott területnek milyen geológiai, geográfiai, topográfiai, mit tudom én, különböző ilyen szempontjai vannak, és azt szerint kell cselekedni, és hogy ott milyen vizek vannak már, azok hol voltak, hova tűntek, miért nincsenek most éppen ott, és akkor így kell gondolkodni, igen.
De hogy kiveszem a szavaidból, azért az a jó hír, hogy ezt nagyon piciben is el lehet kezdeni, tehát hogyha mindenki csak a saját kertjében változtat, akkor azzal a nagyobb rendszerre is tudunk hatást gyakorolni.
Hát ez az én hitem, erre ezt tudom mondani, így van, a jövőt azt ugye nem látjuk, de igen, tehát nekem ez a mély meggyőződésem, hogy egyénként mindenki a saját házatáján, ha elkezd tevékenykedni, akkor az össze fog adódni.
Egy előadásodban mondtad, illetve én máshol is hallottam már azt, hogy a víznek tulajdonképpen a negyedik halmazállapota az a növény. Ez mit jelent?
Szeretném mondani, hogy én ezt a Balogh Pétertől hallottam, és ő is már valaki másnak olvasta, de azóta is szeretjük ezt emleget, mert nagyon-nagyon fontos. Ez ugyanoda utal vissza, amit ugye az elején mondtunk a vízkörforgásoktól, tehát növényzet nélkül nincs víz, gyakorlatilag ezt mondhatjuk, és fordítva is ugye víz nélkül sincs növényzet, tehát a víz és a növényzet, ezek egy ilyen nagyon szoros összekapcsolódásban léteznek, és ahhoz, hogy működjön ez a párologtató rendszer, ahhoz kellenek nekünk a növények, és akkor az, hogy ettől megjelenik a víz, ez vissza fog csatolódni, ugye, tehát ez a kettő együtt van, tehát azért érdemes erről így gondolkodni, tudni, mert hajlamosak vagyunk, amikor vízre gondolunk, akkor így már szerintem így a nagyon urbánus neveltetésünk miatt, tehát most már az generációk ugye városban élnek, és eltávolodva ezektől a zöld létezési formáktól. Tehát amikor vízre gondolunk, akkor ilyen medencéket látunk magunk előtt, meg folyókat, esetleg patakokat, ilyesmit, és egyszerűen nincs már meg ez a koncepció a fejünkben, hogy ez nagyon-nagyon szorosan összefügg a zöld elemekkel, amik körülöttünk vannak.
Ez, hogyha valahol zöldet látunk, legyen az fa, vagy bármilyen vegetáció, akkor tulajdonképpen vizet is látunk.
Így van, így van.
És ugye azért nagyon fontos, amiről beszélünk, a növények pároloktatása, mert ugye ezen a nyáron megtapasztaltuk, hogy a vízhiány az csak az egyik része a történetnek, a másik az a borzasztó és pusztító forróság. És a pároloktatás, azt, hogyha jól tudom, akkor ezen is tud segíteni. Tehát a mikroklímát helyben tudja befolyásolni a növényzet.
Abszolút, ezt megint csak ugye volt, hogy tanultuk az iskolában, ugye ahol folyadék elpárologott hőelvonás van, és akkor ott csökken a hőmérséklet, ez egyszerű fizika. Így van, de hát aki már ült egy nagyobb fa árnyékában, ugye ezt pontosan ezt érezte, csak akkor lehet, hogy nem tudta, hogy mi a tudományos háttere. Így van, tehát ahol van növény, ott elve lehűl a hangulat, meg a levegő.
Hát akkor megnéztük azt hiszem az alapokat, és most már értjük azt, hogy miért fontos tenni, viszont a folytatásban meg is nézzük azt, hogy hogyan lehet tenni, és elkezdünk beszélgetni a sztyeppekertről, hogy ott mit hajtottatok végre, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Csak úgy rám köszönt a tükörből az idő. Nevet rajtam néha, máskor meg bálom, bereget, ez már valami.
A legfrissebb magyar dalok.
Te vagy a kinerekamra, kötöm az óceán, ereim a folyók a mélybe rám.
És a felejthetetlen slágerek.
Én egyedül is lazán vagyok, az ám felülem lehet üres a zsebem. kutyám, hazám.
Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Azt mondták, létezik az Isten, csak mostanában nincs ideje rá. És üzenni fog itt lent, de a postaláda mind üresen áll. Azt mondták, nem maradsz egyedül, mert tudod, hogy én mindig itt leszek. És ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az Istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el. És úgy kellene élned, hogy elégedj meg mindig ennyivel. Azt mondták, bármikor, ha arra járok, tehát karokkal várod fenn az én. De honnan tudjam én azt, hogy mikor lesz majd éppen pont elég. Pont úgy marad minden, ahogy lenni kell. Pont elég a szerelem, beérem ennyivel. Pont elég a bánat, és már pont eléggé fájhat, hogy ne akarjunk szebben. Pont úgy marad minden, ahogy lenni kell. Azt mondják, elszalad a pillanat, de én azt érzem, hogy én szaladok el. A végén minden így marad, de engem mégis minden érdekel. Azt mondják, veszélyes a világ, de én mégsem félek soha semmitől. Egyetlen út van előttem, csak az számít, mikor merre dől. Azt mondták, soha ne nézz hátra, mert azon nyomban kővé változom. Csak a megváltásra várva, ha az élet már nem téged pártfogom. Azt mondták, nem maradsz egyedül, mert tudod, hogy mi mindig itt leszünk. És ne szomorkodj többet, mert egyszer visszajön az Istenünk. Pont úgy marad minden, ahogy lenni kell. Pont elég a szerelem, beérem ennyivel. Pont elég a bánat, és már pont eléggé fájhat, hogy ne akarjunk szebben. Pont úgy marad minden, ahogy lenni kell.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi Sztyeppekert megalkotója és gyakorló permakultúrás gazdálkodó. És a szünet előtt megnéztük azt, hogy mit kell tudni a vízkörforgásról, ennek felborulásáról, és hát megalapítottuk, hogy hogyan kellene elkezdeni visszafordulni ezen az úton, és hát ennek a visszafordulásnak egy nagyon jó példája a Sztyeppekert, ugyanis gyakorlatilag vezetékes víz nélkül teljesen önellátásban kizárólag a csapadékból fedezitek a szükségleteiteket. De akkor ezt nézzük is meg közelebbről, hogy ez hogy néz ki ez a történet, de leginkább is azzal kezdjük, hogy mi volt a motiváció, hogy létrehozzatok egy olyan helyet, ami szinte teljesen önellátó.
Amikor én először a permakultúrával találkoztam, akkor még nem ott éltünk, egy másik helyen, ahol az is már egy ilyen vidéki birtok volt, de ott volt vezetékes víz, és elkezdtünk gazdálkodni, és bekúszott az életünkbe a permakultúrával. permakultúra, és ahogy egyre többet gondolkodtam erről, számomra így nagyon összeállt ez az egész kép, tehát nekem ez így nagyon organikusan adódott, hogy ez az az út, amivel én úgy önazonosan tudok létezni.
Vissza akkor a vízönellátáshoz. Tehát mit jelent az, hogy egy csapadék vízönellátó rendszer? Gyakorlatilag, ami lehullik csapadék, az valamilyen módon begyűjtitek, és azt használjátok fel, ebbe beleértve például az ivást is?
Így van. Úgy érdemes gondolkodni, hogy mire kell a víz. Tehát, hogy milyen fajta vízfelhasználási területünk van az adott háztartásban, birtokon, bármi, ahol élünk. Ez nálunk három fele szokott főleg oszlani. Az első, mondjuk legfontosabb, az ember számára a legfontosabb szempont ugye az, hogy a háztartásban legyen víz, mosakodni, mosni, fürdeni, inni, ahogy mondod. Ehhez a leginkább a háztető felületét szokás használni, meg a házat körbevevő épületek, melléképületek, tehát arra ezek tökéletesek. Ezeket a vizeket akkor föl lehet fogni, és legfőképpen föld alatti tározókban érdemes őket tartani, ahol ugye biztonságosan tisztán tudjuk tartani. Tehát ez a ciszterna hagyományosan betonozva, úgyhogy ott nálam is a ház mellett van egy ciszterna, abban van a használati víz, az bejut a háztartásba egy hidroforon keresztül, bent a házban pedig olyan, mint bármelyik másik lakás, csapok vannak, zuhany van, mosógép van, stb. Boiler van. Ami meg már a házon kívül van, az szintén a leérkező csapadékvíz, tehát minden a birtok területén belülre érkező csapadék, azokat pedig különféle módon meg lehet fogni. Erre vannak különböző ilyen technikák, meg stratégiák. Tehát ez megint attól függ, hogy mire szeretnénk használni.
És még maradva itt egy kicsit ennél a víznél. Ugye azt mondod, hogy ezzel mosogattok, ezzel fürödtök, és ezt fogyasztjátok. Ez mennyire egészséges? Tehát, hogy ez tulajdonképpen csapadékvíz, ami aztán érintkezik a tetővel, ami nem biztos, hogy annyira tiszta, szóval, hogy ez hogy néz ki?
Ez bizony ráesik a tetőre, a tetőn ott vannak, mit tudom én, a madarak, meg a darázsfészkek, meg adott esetben ki tudja még mi minden. Az, hogy mi esünk ránk az égből, azt már egyáltalán nem tudjuk szerintem, tehát az, hogy mikroműanyag, vagy nem tudom, ugye meg ilyen olyan feloldott ipari gázok, ez mind oda ráesik. Nálam egy nagyon egyszerű fizikai szűrésen megy ez csak át, és ami a csapból kijön mosásra, fürdésre és mosogatásra, az ez az esővíz ilyen szintű tisztítással. A betonozott ciszterna falán ott keletkezik egy ilyen mikrofilm jellegű ilyen bakteriális együttérés, amiben vannak mindenféle lények. Erről is nagyon sokan írtak már ugye mindenféle tudományos megközelítést, hogy az ott gyakorlatilag egyfajta tisztító hatást is gyakorol, illetve az esőnek a savasságát kicsit ellensúlyozza. Amit megiszunk, nálunk az van extrán tisztítva, ahhoz pedig vannak szűrők, ezek ilyen 1 meg 5 mikronos szűrőn átnyomják a vizet, és aktív szénszűrők vannak. Tehát nálunk csak ennyi tisztítás van. Aki úgy érzi, hogy ez nem elég, az még mehet egy fordított ozmózis membránig. Mi azt megjártuk, aztán úgy döntöttem, hogy nincs rá szükség.
Tehát akkor ez kijelenthető, hogy ez egyébként egy egészséges, teljesen tiszta ivóvíz.
Így van, én bevizsgáltattam egyébként még az első évben, amikor oda költöztünk, és akkor ez így volt, hogy ez rendben volt. Én azóta ezt nem vizsgálgattam, tehát én elhiszem, hogy ez nekünk jó, azt figyelem, hogy érezzük magunkat.
És ez a rendszer, amit működtettek, ez mennyire önműködő, vagy mennyi törődést igényel, mennyi karbantartást igényel?
Leginkább jól kell megtervezni a rendszert, és hogyha az jól van megtervezve, akkor nagyon kevés karbantartást igényel. Arra kell figyelni, hogy az eltárazott vízbe ne legyen szerves anyag. Tehát meg kell szűrni a beérkező vizet. Erre nagyon sokféle módszert lehet kombináltam, hogy külön-külön alkalmazni. Le lehet az egész ereszt csatornát fedni hálóval, hogy már oda sem menjen be a falevél. Aztán a kifolyó csövön, a függőleges csövön még lehet extra szűrésbe rakni, akkor még egy előülepítő aknát is akár lehet rakni, az iszapolódást is kiszedni. Tehát az a lényeg, hogy ami már a ciszternában van, amit ott tárolunk, az tiszta legyen. Ha abban nincsen szerves anyag, és az sötétben van, hűvösben, akkor évekig jó marad a víz. Én nekem pont most kellett megitatnom az állatokkal olyan vizet, amit már 2-3 évet árasztam IBC-ben, pincében, teljesen sötét helyen, az egy tiszta víz volt ott benne, ugyanígy esővíz, és hát most elő kellett venni ugye az idei asszály miatt, és tökéletes, szaktalan, gyönyörű víz jött ki belőle.
És nagyon jó, hogy említed az idei asszályt, mert hogy nyilván az a kérdés is felmerül, hogy vajon az a csapadék mennyiség, ami hullik a tetőinkre, jelesül a ti tetőtökre, ugye a sztyeppekedben, az elegendő-e ahhoz, hogy ellásson minket, és akár egyébként más feladatokat, ugye ti ott gazdálkodtok is, tehát hogy például ezeket a felhasználási területeket el tudja látni.
Alkalmazkodni kell. Az esővíz önellátásnak az az egyik legérdekesebb szempontja, hogy nagyon közel vagyunk a forrásokhoz. Tehát pontosan tudja az ember, hogy mennyi van a ciszternájában, és napi szinten tud alkalmazkodni gyakorlatilag a felhasználással. Az én rendszerem úgy van kialakítva, hogy van egy nagy ciszternám, meg egy ilyen tartalék ciszterna, amiből akkor még föl tudok ütötni, úgyhogy mi olyan szinten össze tudjuk magunkat húzni a használattal, a háztartásból, hogy gyakorlatilag fél évig, ha nem esik az eső, akkor is jók vagyunk. Úgyhogy erre azt mondom, hogy ez megoldás. megoldható, de ez alkalmazkodást igényel. Tehát nagyon tudatos jelenlétet. Számomra az idei év az állattartásban volt úgy, hogy kellett vizet importálnom, mert a lovaimat nem tudtam már itatni. Ott a meleg miatt annyira sokkal többet ittak. Nem volt fű, ugye már csak ilyen száraz anyag meg szénát kellett már adni nekik. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kettő az ő fogyasztásukat szinte, hát mondjuk meg másfélszerezte szerintem. A beérkező víz az meg ugye nuku.
És ugye azt mondod, hogy alkalmazkodni kell. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát például egy átlagos magyar családhoz képest ti vízhasználati szokásaitok miben különböznek?
A legnagyobb különbség az biztos, hogy a WC használatban van. Ez ugye nagyon jól dokumentált. Nekünk nincsen ugye a vízöblítéses WC-nk, csak alomszékünk van. Ezzel körülbelül 40% vízhasználatot eleve megspórol bármilyen háztartást. Tehát amit leszoktunk húzni a WC-n, az egy nagyon tetemes mennyiség. De ez nálunk alap, tehát hogy ez mindig van, ugye akkor is, ha esik az eső. Azon kívül az összes szerelékünk az ilyen vízspórolós, a csaptelepek meg a zuhanytelep is, azok ilyen perlátorral ellátottak, ugye, amik nagyon kevés vizet eresztenek át. Az, hogy nagyon gyorsan zuhanyzunk, és akkor adott esetben, hogyha szorul a hurok, akkor a zuhanyzást az ugye lavorból lehet intézni. A mosogató vizet azt nálunk amúgy is, hogy a fák alá kerül, de egyébként idén még én is azt is elkezdtem most fölfogni, és konkrétan a zöldségek alá kijutatni pluszba, mert azok is nagyon igényelték. Nem mosunk csak azért, mert egy picit összekoszolódott bármilyen ruha, tehát hogy már abban is tudatos az ember, hogy mondjuk fele annyit mos, mint komfortból esetleg mosna, és hát ha szorul a hurok, akkor lehet minden másnap is csak zuhanyozni, és akkor ilyen mosdó megoldásokat használni. Tehát igazából nagyon-nagyon vissza lehet venni, tehát az ivás az nyilván abból nem engedünk, tehát azért mindenki így van, de én most azt látom, vissza lehet jönni ilyen napi, nem akarok nagy túlzásokba esni, de most direkt ezt végig gondoltam idefele, 30-50 liter az egy teljesen komfortos napi létezés, tehát akkor nem is éreztem úgy, hogy most így nagyon vissza kellett fognom magam.
Most akkor már látjuk azt, hogy mennyi víz szükséges a mindennapokban, de a folytatásban nézzük meg, hogy egyáltalán ez a vízmennyiség rendelkezésre tud-e állni, illetve mennyi vízzel számolhatunk, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Emelem kalapom terát, feladom, még nem volt ki ügybe talált. Engedd ki végre, amit éveken át tettünk félre, nincsen semmi haszna már. Egy csepp méreg, nem várok tovább, miért gondolnám századszor át? Vedd a vélem, úgy lennék mindenen túl. Nem lesz más, nincs több mellékhatás, életlen, bárhogy lélegzem, dől az ágy. Padló szétestem, nyertél, tévedtem, szúr most mélyebben, nézem, és mondjuk ki végre, amit jól tudunk, hogy itt a vége. Nekem ennyi is bőven elég. Egy csepp
holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi Sztyeppekert megalkotója, illetve gyakorló permakultúrás gazdálkodó, akivel a csapadék alapú vízönellátásról beszélgetünk, és hát bennem az merült fel, hogy én még annó földrajzórán úgy tanultam, hogy Magyarország éghajlata nedves, kontinentális, és nagyjából 500-800 mm csapadék esik átlagban évente. Na most nyilván vannak olyan területek, ahol ez jelentősen kevesebb. De ez vajon mire elég? Az ország bármely területén bele lehet vágni abba a fajta vízönellátásban, amiben ti gondolkoztok, vagy amiben ti vagytok, vagy azért ennek is megvannak a keretei, hogy mi az a minimum, amekkora csapadéknál ezt el lehet kezdeni?
A kulcs szó mindig az arányok. Én még az ausztrál példákat szoktam emlegetni, ahol ugye hagyományosan is az ilyen alap, hogy akkor 6 hónapig nincs eső. És abból szoktam kiindulni, hogyha ők tudtak erre megoldást találni, akkor minden valószínűség szerint Magyarországon is lehet erre megoldást találni, mondanám, hogy akárhol. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy nagyon nagyok a kilengések, meg az eltérések, és valóban országon belül is ugye nagyok az ilyen területi eltérések. Az idei év az meg még erre így külön rá is erősített, tehát most úgy nagyon sok helyen nem esett, de valahol még annyit sem, mint máshol, és így van, sokan el is bizonytalanodtak, hogy akkor ebből akkor így mit fogunk tudni kihozni, meg hogy érdemes gondolkodni. Valószínűleg újra kell értékelnünk azt, hogy a lakótereinkben mennyi helyet szánunk a víznek. Az, hogy van egy adott nagyságú terület bármivel, fűvel, vagy bármivel, vagy mit tudom, ilyen térkővel ugye, lefedve adott esetben, annak majd vissza kell adni akkor, vagy abból vissza kell majd adni a víznek. És hogyha egy ilyen jellegű megtartásban gondolkodunk, mint az enyém, akkor lehet, hogy az lesz, hogy egy kertnek egy része, az már nem fű kell, hogy legyen, hanem konkrétan víztározás, hogyha máshol nem tudjuk ugye ezeket tartani. Ez szerintem most még nagyon az elején van, az erről való gondolkodás. Nekem az a meggyőződésem, hogy el lehet érni azt az arányt, hogy ez bárhol megvalósítható legyen, mert hogyha most így csak a számokat nézem, hogy nekem most mekkora egy ciszternám van, és ahhoz képest most mennyi eső esett, és még így is milyen sokáig lehet húzni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem a megvalósíthatatlan kategória, de biztos, hogy a szokatlan kategória lesz számunkra, nem ebben szocializálódtunk, ugye megszoktuk, hogy nyitjuk a csapot, jön a víz, de most úgy tűnik, hogy ebben meg kell változnunk majd a tudatosságunkat ítélve, és ahol meg kell tanulnunk, akkor betárazni, amikor van.
És talán az is nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy teljes önellátásról kell beszélnünk, hanem alapvetően beszélhetünk arról is, hogy az év nagy részében, ahogy egyébként mondtad is ebben az ausztrál példában, megpróbáljuk ezt megvalósítani, és egyébként nyilván ezzel a hozzáállásunk is változik, meg a szemléletünk is, és ezért, amikor igazán nagy szükség lesz, akkor egyébként olyan takarékosan tudunk majd bánni a hálózati vízzel is, hogy talán abból sem lehet probléma, vagy abból sem fogunk kifogyni. Viszont még az jutott eszembe, hogy ti ugye hosszú hetényben vagytok, ami Baranyában van. Arról ott van számod, hogy ott hogy néz ki az éves csapadék mennyiség?
Ez a Mecseknek a keleti része, ahol én vagyok. Hagyományosan az egy ilyen a nedvesebb régiók közé sorolták az egész Mecseket. Azért ott az látszik, hogy a kelet és a nyugat Mecsek az kevesebbet kap, mint a közepe például. Mindig azt mondjuk erre, hogy nem véletlenül rakták oda a Pécset, ahol van. Tehát ott szoktak javarészt leesni. A nagyobb esélyek, de azért nálunk egy 500 és 700 milli között még mindig lehet stabilan számolni. Úgyhogy az elmúlt években azért nem egyszer az fordult elő itt is, hogy decemberben jött 100 milliméter ebből. Tehát, hogy akkor átment rajtunk valamilyen nagyon csapadékos zóna. És akkor leesett rengeteg, miközben meg évközben akkor volt olyan telünk, hogy 3 hónapig nem esett télen. Volt olyan is, hogy nyáron nem esett olyan sokat. Tehát nagyon, csak mióta én mérem, ez pedig nem olyan sok év még, azóta is már ilyen nagyon-nagyon szerteágazó mintázatok vannak. De azt gondolom, hogy mi még így a kezelhető mennyiségben vagyunk, még idén is eddig.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a nagy csapadékot, mert azzal is tisztában vagyunk most már, hogy nem feltétlenül a csapadék mennyisége csökken, hanem sokkal inkább az eloszlása változik meg, és sokkal rapszódikusabb lesz a dolog. Simán lehet, hogy egy-egy alkalommal 100-150 mm is leesik, és aztán utána hónapokig semmi. És hát ennek kapcsán azért felmerül az a kérdés, hogy ezt tudja kezelni a rendszer, tehát az egyszeri nagyon nagy mennyiségű csapadékot ugyanúgy be tudjátok fogadni és el tudjátok tározni, mint hogyha egyébként ez folyamatosan esne le.
Nálunk ez nem probléma, igen. Ha mondjuk olyat azért még talán nem is láttam, hogy nagyon sok kifolyt volna. Erről is lehet gondolkodni, tudni, tehát lehet a lépcsőzetesére tenni a rendszert, meg moduláris rendszerekben gondolkodni, ugye, hogy ami még túlfolyik, az is akkor még valahova folyjon, ami tudatos. Nálunk a két erre kijelölt ciszterna egyébként elég, tehát hogyha az tele van, akkor ami onnan kifolyik, az nálam belefolyik a kültéri rendszerbe. Tőlem egy csepp víz nem teszi ki a lábát a birtokról, tehát ott minden, ami leesik, az ott marad, meg még az utakról is ugye bevezetjük a vizet. Úgy kell kitalálni a rendszereket abszolút. Erről ugye most már szintén szerencsére egyre többet hallunk, tehát itt most már akkor nem csak a tározókról beszélünk, ami konkrétan ilyen falazott tározó, hanem az, hogy a vizet azt a talajban kell tartanunk, ugye, meg a növényekben, amit már mondtunk is. Ez a kettő megint csak szervesen összefügg, tehát a lakótereink köré olyan talajt kell tudnunk csinálni, ami mint egy szivacsként ezeket a vizeket akkor el tudja tározni, és később vissza tudja adni a növényzeteink számára, amikor szükséges.
Ugye ezt gyepekettek a neve egy kicsit megtévesztő lehet, mert hogy ez nem csak egy kert, hanem ez az otthonotok. Viszont egy nagyon hangsúlyos része a gazdálkodás, ugye mondhatod, hogy lovakat is tartotok, és más állataitok is vannak. Az merült még fel bennem ugye ezzel kapcsolatban, hogy az a vízmennyiség, amit ott helyben meg tudtok fogni, ez elegendő arra, hogy a gazdaságot ellássa, és hogy még kertészkedni is tudjatok, öntözni is tudjatok belőle, mert ugye nagyon sok embernél ezen a nyáron talán ez vált igazán kérdésessé, tehát még nem arról beszélünk, hogy nincs mit inni, mert nem folyik a csapból, viszont locsolni már nem nagyon tudunk. Tehát, hogy arra elegendő-e az elfogott víz nálatok, hogy egyébként tudjátok a kertészkedést és a gazdasági tevékenységeket ellátni?
Nálunk most jelen pillanatban nagyon kevés intenzív élelemtermelés folyik, tehát én zöldséget csak ilyen minimális mennyiségben állítok most elő, mert az életem most jelen pillanatban olyan szakaszban van, hogy keveset voltam, vagyok egyszerűen otthon, úgyhogy ezt a részét elengedem. Most azt tudom mondani, hogy az idei nyáron nem tudtam volna ellensúlyozni azt a mennyiségű hőhatást, ami jött a sugárzásból is, tehát az egy dolog, hogy a talajban, nálam azért egy nagyon szép élő talaj van, meg használom ugye ezeket a takarásos módszereket, stb., de az úgy tűnt, hogy itt vagy egy nagyon intenzív árnyékolás kéne még, vagy pedig olyan szintű pároloktatás, amit már a mi fás rendszereink is csak nagyon nyögvenyelősen tudnak most biztosítani, hogy tényleg egyszerűen olyan hősok van a levegőben az UV-sugárzással együtt, meg az a légköri aszállyal együtt, hogy azon már nem segít a betározott víz, most mondanám, hogy azon éppen semmi nem segít, vagy nem tudom, mi a jó megfogalmazás. Én ezt a nyarat egy ponton elengetem abban az értelemben, hogy beláttam, hogy azokkal az eszközökkel, amik nekem ott vannak, azokon egy nagyon szelektált módon meg kiválasztott növényeknek tudok segíteni. Minden évben ültetek, ugye, és hát most is ültettem a legutóbbi ültetési szezonban, és akkor ilyenkor most megpróbálom azokat a fákat életben tartani, mert azok még ugye nagyon igénylik ezt, ami már több éves, amire már egyszerűen nincs kapacitás, annak meg csak szurkolni tudok, hogy reméljük, hogy túléli. Most egyébként azt kell mondanom, hogy épp a héten leltároztam, és a szárazság miatt még mindig csak egy-két fát vesztettünk el. Nálam most jelen pillanatban a vadak nagyobb kárt tettek, mint az aszály, de majd jövőre fog igazából megmutatkozni az, hogy milyen állapotban fognak kihajtani újra a fák, miután most elmennek ugye szegények kényszeralvásra.
Hát bízunk benne, hogy ki fognak hajtani tavaszra. Most viszont el kell mennünk egy rövid szünetre, de a folytatásban megnézzük, hogyan tud működni a gyakorlatban a vízönellátás. Vidéken, illetve akár a városban is alkalmazható megoldásokat is fogunk majd látni, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.
Ez a Petőfi Rádió.
Keleten felsőt a nap, szétolvad a láthatáron, csak árnyékai vagyunk annak, még voltunk a tavaly nyáron. A remény egy kúsza vendég kacsint, és már nem is látod, mikor lesz már szebb jövő.
holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez még mindig a holnap után, itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pandur Zsanett, a hosszú hetényi sztyeppekert megalkotója, gyakorló permakultúrás gazdálkodó, és a vízönellátásról beszélgetünk. És a szünet előtt azt ígértem, a gyakorlati tippeket is meg fogunk nézni. Szerintem első körben nézzük meg azt, hogy egy városban mit lehet csinálni, hiszen eddig alapvetően vidéki életmódról beszéltünk, de ugye Magyarországon a lakosságnak nagyjából a 70%-a városokban él, úgyhogy igazából az a kérdés merült fel bennem, hogy egyáltalán lehetséges-e vízönellátásról beszélni bármilyen szinten egy városban.
Mindenképpen érdemes előbb végig gondolnunk azt, hogy milyen vizek vesznek minket körül, akárhol is vagyunk. Eső az ugye egy városi háznak a tetejére is leesik. Hogyha városi házban laknék, akkor valószínűleg első körben megpróbálnám azt kideríteni, hogy az én házamnak a tetejéről hova érkeznek a vizek, és hogy ez csak elfolyik-e egy csatornába, vagy csak kifolyik oda az aszfaltra a parkolóba, vagy esetleg lehet-e a házam körül, vagy panelházam, vagy bármilyen társasházam, vagy családi házam körül csinálni egy esőkert zónát. Ez most már szerencsére szintén egyre népszerűbb, már nagyon sok a jó példa, és a ház körüli területet úgy beültetni olyan biodiverz növényzettel, ami és olyan szivacs talajjal, ami az odaérkező vizeket akkor megfogja. Ezzel már nagyon sokat javítanék, így azon a kis mikroklímán, ami körülveszi a házamat. Bent a háztartásban ott nyilván az embernek azért jobban meg van kötve a keze, tehát ott azért nem lesz soha ciszternás megoldás, ugye, mint egy családi házban. Ott el kell kezdeni víztakarékos szerelékekkel dolgozni. Nagyon erősen érdemes elgondolkodni azon, kikérni a vízszámlát, ha eddig még nincs nekünk. Ugye én felszoktam tenni az előadásaim elején mindig a kérdés, hogy tegye föl már a kezét, aki tudja, hogy mennyi vizet használ. Hát kevés ember szokta föltenni a kezét, nem vagyunk erre egyáltalán ránevelve. Tehát kezdjünk el egyáltalán gondolkodni, hogy mégis úgy mennyi megy le, és az honnan áll össze, kezdjünk el a szokásainkon változtatni. Most egy alomszék egy városi környezetben ugye megint nem feltétlenül mindenhol egy egyértelműen értelmezhető, egy panelban mondanám, hogy lehet, hogy kizárhatjuk. Tehát próbáljunk meg mindig abba belekapaszkodni, amibe tudunk. És abban viszont biztos vagyok, hogy mindenki tudja egy kicsit jobban csinálni.
Tehát sokkal inkább vízhasználat csökkentés lehet itt a valódi cél, sem mint egyfajta vízönellátás, hiszen azért valljuk be, nem feltétlenül adottak a lehetőségek. Említetted azt, hogy esőkerteket hozhatnánk létre, vagy hozhatnának létre a városok, vagy a városokban. Ezek micsodák és hogy működnek?
Sőt, nem csak a városokban, egyébként ez a falvainkban ugyanúgy érvényes, konkrétan hosszú hetényben is. Tehát most ez, azt mondjuk, hogy falu, de hogyha ott végigmegy az ember a fő utcán, akkor nem éri különösebben más hatás, mint ha végigmegy egy városi utcán. Aszfalt, árok, járda, ház, sehol egy fal adott esetben. Az esőkert az egy olyan megoldás, ami a burkolatot csökkenti a növényzet javára. Erre nagyon-nagyon jó példák vannak, külvárosi övezetekben tényleg csodálatos dolgokat lehet ezzel elérni, de még akár egy ilyen fő utcai, meg egy városi, egy ilyen forgalmasabb út mellett is meg kell keresni azokat a sávokat, ahol azt meg lehet csinálni, hogy föl lehet törni a burkolatot, és ott lehet hagyni teret a víznek. És akkor nem arra kell gondolni, hogy most ezek után majd a sárba fogunk tapicskolni, ugye, mint a középkorban tették, hanem ott lesznek olyan fák vagy bokrok, amik alatt töve körül annyi hely van, hogy oda be lehet vezetni vizet, akár ugye a tetőről a csatornákról, vagy pedig a járdákról lefolyó, tehát az is ugye ott az úttesteken a járdákon ugye összefolynak a vizek. És ezeknek ideális esetben ugye már egy város tervezésnél úgy kéne megtervezni a lejtéseket, az ilyen gyűjtőpontokat, hogy azok összeérkezzenek logikus helyekre, és ahol vannak ilyen lefolyások, ott pedig csinálni ilyen nagyon koncentráltan bevezető kis zónáknak, képzeljük el ezt, ahol be tud lépni a víz, ott az ott jelen levő talaj a nagy szerves anyag tartalma miatt meg tudja ezt tartani, és onnan pedig leszivárog, ugye mindig lefele fog menni, ahonnan már tud akkor kicsit terülni a burkolatok alatt is, tehát hogy ez akkor egy ilyen nagyobb hatást fogod kifejteni. Erre egyébként szerencsére nagyon sok jó példa van, és azt látom, hogy most Magyarországon azért így elkezdett már eléggé fájni ahhoz, hogy egyre többen gondolkodjanak. Bardóczi Sándor ugye Budapesten kifejezetten világmegváltó munkát végez szerintem ezzel kapcsolatban, de most már egyre több önkormányzat fog ebben az irányban haladni.
Hát igen, és azért nagyon fontos ez, mert hogy a városainkban is hatalmas mennyiségű csapadék esik le, ugye ez a 500-800 mm átlag, amiről beszéltünk, ez ott is megjelenik, de hogy egy kicsit megértsük, mit jelent egy milliméter eső?
Ezt hivatalosan ugye úgy tanultuk, hogy az egy milliméter eső az azt jelenti, hogyha elképzelünk egy ilyen egy négyzetméter alapterületű négyzetet, mondjuk vegyük egy kockának, tehát van egy kocka alakú tartályunk, aminek minden fala egy méteres, és ebbe beleesik egy milliméter eső, akkor lesz ennek az alján konkrétan egy milliméternyi víz réteg. Az pedig, hogyha fogjuk és összeöntjük egy ilyen kis kancsóba, akkor azt fogjuk látni, hogy akkor az egy liter. Ezt, hogyha fölszorozzuk, és akkor mondjuk veszünk egy családi házat, ami mondjuk lehet egy 100 méteres tető, az egy ilyen elég átlagos méret szerintem mostanában. Akkor, hogyha oda leesik egy milliméternyi eső arra az egész családi házra, akkor abból lett 100 liter esőnk. Ha pedig ugye esik 10 milliméternyi eső, akkor ezt a 100-at megszorozzuk 10-zel, tehát akkor lett 1000 liter vízünk, az 1000 liter az ugye egy köbméter. Ezt, hogyha az ember elkezd csapadékvízzel foglalkozni, akkor ezt rászoktatja magát erre a gondolkodásra, és akkor átáll, így hozzá lehet ezt szokni ezekhez a számokhoz, és akkor tudjuk, hogy ja, hogy akkor, ha van egy 10 köbméteres ciszternám, akkor az mennyi idő alatt fog megtenni, stb. Stb.
És ugye most egy városi környezetről kezdtünk el beszélni, hát ott azért mondjuk, ha csak az útfelületet nézzük, ott ugye nem 10 meg 100 négyzetméterekről beszélünk, hanem hatalmas területekről, következésképpen hatalmas mennyiségű vízről, ami hogyha ilyen módon nem folyik el a csatornába, hanem ott is meg tudjuk őrizni valamilyen módon, akkor az akár ezen a városi hősziget hatáson is, például a fákon keresztül biztos, hogy tudna javítani. Viszont még akkor nézzük meg azt, hogy ezt a hatalmas mennyiségű vizet hol tudjuk eltárolni. Ugye beszéltünk már arról, hogy ez egy családi ház esetében, például a sztyepekert esetében, ciszternákban, tartályokban történik. Beszéltünk arról, hogy a talaj az egy nagyon jó közeg arra, hogy megtartsuk benne a vizet. De milyen más megoldási lehetőségek vannak még?
Hogyha szükségünk van olyan vízre, amihez hozzá tudunk nyúlni konkrétan, hogy az ki tudjuk onnan meregetni, vagy ki tudjuk szivattyúzni, mert azzal akarunk locsolni, vagy abból akarunk itatni, vagy bármi mást akarunk belőle csinálni, akkor nagyon érdemes olyan tározókban gondolkodni, amik elég jó árérték arányban, könnyen kivitelezhetőek, hogyha van már az embernek egy ilyen családi házövezet méretű kertje. Ez a nyílt színű víztározó, nevezzük kerti tónak. És akkor az, hogy funkciójában mi mindenre használjuk, ugye az egy végtelen lehetőség tárháza gyakorlatilag. Nagyon leegyszerűsítve, ez egy gödör, ami ki van tömve valamilyen szigetelő anyaggal, ez általában tófólia. Lehet bármilyen műanyag fóliát használni, a tófóliát azért praktikus használni, mert azt olyan értelemben erre gyártották, hogy bírni fogja a terhelést. Ugye itt van egy mechanikus terhelés is, ahogy a víztömeg rátelepszik, és akkor dörzsöli alulról a föld. Hát van közte ugye általában egy ilyen geotextil, vagy valamilyen tömőréteg, és hát bírnia kell az UV-sugárzást, tehát ezért érdemes azt választani. Én nagy szószólója vagyok ugye a kerti tavaknak, mert azt látom magam körül, hogy nagyon sokan azért nem mernek belevágni. A nagy para a szúnyog az egyik, ami feltételezi, hogy van víz a tóban, és akkor majd szúnyogok lesznek. Érdekes módon a másik nagy para, az teljesen ellentmond ennek, az pedig az, hogy el fog párologni a víz a tavamból. És akkor ez a kettő így annyira hatékonyan működik, hogy a legtöbb ember inkább bele se vág. Hát a szúnyogokról azt kell tudni, hogy azok olyan vizekben szeretnek szaporodni, ahol nincs semmilyen más élet. Legritkább esetben egy egészséges kertitóban, mert ott meg fogják enni. A szúnyogok azok a kint felejtett vödörben szaporodnak, meg a rosszul kitisztított ereszt csatornában, ahol megáll a kis víz, és ott pár hétig van, akkor ott már biztos, hogy ki kell egy adag, tehát itt lesz szúnyog. Az egészséges kertitóban ott nem igazán lesz szúnyog, nagy nem kezelhetetlen mennyiség. A másik félelem pedig ez az elpárolgás. Ugye én most idén direkt meghagytam a tavaim közül az egyiket kontrollcsoporttónak, ahol sebe nem megy semmilyen víz, csak ami ráesik, és azt tudom mondani, hogy nem párolog el a víz a tóból. Van belőle párolgás, tehát lejjebb ment a vízszint, de még most is bőven rengeteg víz van benne. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy ettől ne féljen, hanem vágjon bele, és a lehetőségeihez mérten csináljon legalább egy kerti tavat, mert óriási szüksége van rá, hát egyrészt így a párologtatás miatt is már sokat tud számítani, de hát az élővilágnak meg nagyon nagy szüksége van rá, mert egyszerűen nem tudnak inni az állatok, akik körülvesznek minket.
Az biztos, hogy vízre mindenkinek szüksége van. Ma ugye a csapadék alapú vízönellátásról beszélgettünk, a vendégem pedig Pandúr Zsanett volt, a Hosszú Hetényi Sztyeppekert megalkotója. Zsanett, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok ezúttal is. Már ennyi volt a Holnap Után, viszont a jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok!
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap Után.
Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek, mégis így érzed magad teljesen egésznek. Telik lassan az élet, néha észre is vesszük, közben a darabkákat folyton a helyükre tesszük, próbáljuk, forgatjuk, hogy illenek-e a képbe, hisz erőltetni kár a valamiért, csak hogy nem fér be. Pörögnek az emlékek, jó őket látni, csak feküdni a fűben, a múltat szánni, bánni, vágyni a csodát, amire én is régen várok. Nincs baj tényleg, csak szúrnak a szilánkok. Nézem a város, zúg a lelkem tőle, óriás forgatag forog körül.
nem én törtem össze. Nincs baj tényleg.
Lesz majd az az egy, egy különleges szilánk, mit láthatatlan erő rögtön helyére ránt. Telik lassan az élet, néha észre is vesszük, közben a darabkákat folyton a helyükre tesszük. Próbáljuk, forgatjuk, hogy illenek-e a képbe, hisz erőltetni kár a valamiért, csak hogy nem fér be. Örögnek az emlékek, jó őket látni, csak feküdni a vűben, a múltat szánni, bánni, vágyni a csodát, amire én is régen várok. Nincs baj tényleg, csak szúrnak a szilánkok. Nézem a nem én törtem össze. Felkelni a földről nem az a nagy dolog, állva maradni rajta, amikor a talaj mozog. Elkerülni, hogy az élet kirúgja a lábad, a lelkeddel fizetni, mikor pénz nincsen nálad. Pörögnek az emlék. Hisz nem én törtem össze.
Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.